ти ради. Társ a bajban.
Jó estét kívánok, önök az Erkét hallják. Adás munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Marsai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Migráció Kutató Intézet munkatársa most jött haza
Etiópiából. A kutatónak azért volt Etiópia érdekes, többek között nagyon földhöz ragadtan közelítünk, mert oda lehetett most kijutni. Van egy partner egyeteme az egyetemünknek Etiópiában. A másik oldalra azért fontos, mert ugye én eredetileg Szomáliával foglalkozom, de hát ugye Szomáliát nem lehet megérteni Kelet-Afrikában, Etiópia és Kenya nélkül, mert hogy a kenyai és az etióp politikai erők, a kormány azért próbál vele folyni így a szomáliai dolgokba, hogy helyben tartják az ássávot, illetve hogy úgy alakítsák.
A terrorszervezetet.
Igen, mondjuk én inkább felkelő szervezetet szoktam használni, illetve hogy a különféle külpolitikai szereplőket, akik küzdenek ott a szomáliai befolyásért, hogy ebben az etiópok a maguk oldalára tudják billenteni az eseményeket.
Ha majd a felkelő szervezet, mint kifejezés előjött, azért az ássávabról kevésbé gondolja az ember a hírek alapján, hogy felkelő szervezet. Gyereklányokat rabolnak, nem tudom, mi mindent csinálnak.
Nem az a kérdés, hogy gazemberekről van-e szó. Ugye a probléma az, hogyha rögtön leterroristázunk valakit, hogy akkor minden lehetőséget elvágyunk a politikai és egyéb megoldásokra. Márpedig az Al-Shabaab elég mélyen beépült a szomáli társadalomba ahhoz, és elég nagy támogatással rendelkezik ahhoz, hogy ne lehessen katonai úton megoldani a szervezetnek a megsemmisítését. Nagyon sok szomáli az Al-Shabaabban egy nemzeti nacionalista erőt lát, ami az egyetlen szereplő Szomáliában, ami az ő narratívájukban a külföldi, ráadásul ugye keresztény befolyással szemben felveszi a küzdelmet. És igazából off the record a helyi diplomaták, helyi szakértők is arról beszélnek, hogy az út előre az csak a valamiféle tárgyalásos megoldás az Al-Shabaabnak a vezetésével.
Csak azt nem értem, hogy miért kommunikáljuk másképpen azt, ami más.
Ez most hogy érted?
Hát, hogyha egyszer felkelő szervezet, akkor miért kell azt mondani, hogy terrorista a szervezet?
Mert ez így egyszerűbb. Ha terrorszervezet ellen harcolnak az Afrikai Uniós békefenntartók, ugye akkor ez be lehet illeszteni általában ebbe az egész terrorellenes háború koncepcióba, akkor több pénzt lehet rákapni, mert ugye Washingtonban az a szó, hogy terrorista az elkezdi, meg Európában is a piros lámpa elkezd villogni, akkor ez forrás jelent, támogatás jelent politikai szférában, katonai szférában egyaránt. Hogy azt mondjuk, hogy egy felkelő szervezet van Szomáliában, ez nem műti át az ingerküszöböd. És az is biztos, hogyha megnézzük valóban az Al-Shabaab terrortámadásokat is végrehajtó, vagy terrorisztikus támadásokat, Tálas Péter maradva. Tehát ez nem kérdés az, hogy ártatlan civilek százai pusztulnak el ezekben a támadásokban. De hogyha a megoldás felől közelítjük az egész ügyet, akkor alapvetően egy felkelő szervezetről van szó. Ha strukturálisan nézzük, akkor is inkább egy felkelő szervezetről van szó. Ez hasonló, mint ugye a tálibok kapcsán és az afganisztáni misszió kapcsán 2001-ben, akkor ugye mindenki terrorista volt, aztán mindenki rájött arra, hogy nem terroristák, itt felkelő szervezet. Be vannak ágyazva a lakosságba, nagyon jól kiépített struktúrát működtetnek, területeket ellenőriznek, adminisztrációt működtetnek. Nem egy ilyen Al-Qaida típusú rejtőzködő kis terror sejtekről van szó, amik így, nem tudom, illegalitásban pénzt mozgatnak és néha robbantanak egyet.
Jó, hát eltértünk az Etiópiától, de azért talán a hallgató megbocsátják, hogy egy kicsit elkalandoztunk ebbe az irányba. Sok kérdés lenne még természetesen, mert akkor mit gondoljak arról, aki mondjuk Szomáliából jön Európába?
Hát ez mindig nagyon jó kérdés, ezeket az érkezőket hova tesszük.
Tehát, hogy terrorista vagy nem, vagy lehet potenciális, vagy nem tudom, hogy gondoljak
hát
rá.
Hát elsőnek azért hagyjunk neki egy kis teret, hogy lehet, hogy tisztességes ember, ne terroristázzuk le rögtön. Ja, de hát a szervezet ott van. Az iszlám állam ott van Irakban, Szíriában, vagy az Al-Qaida elemei Afganisztánban, tehát a szervezet ott van.
Etiópia. Ott mi a helyzet?
Hát biztos, hogy nem az, ami így a hallgatók fejében elsőnek így megjelenik Etiópiáról, még ugye a 80-as évekből a éhező vízhasú kisgyerekek, meg a Live Aid koncert. Tehát az ország nagyon komoly változáson ment keresztül. Ugye 91-ben a kommunista diktatúra megbukott, azért, hogy egy szintén marxista alapokon álló pártszövetség vegye át az irányítást, ami azonban tanult az előző évtizedeknek a hibáiból. Lényegében egy pártszövetséget működtetnek, és az erős emberek kormányoznak, de itt valóban nem inkább pártszövetségi kormányzásról, mint egy emberi kormányzásról van szó. Különösen ugye a 91-es rendszerváltás levezénylő miniszterelnök Meles Zenawi halála után. Az etiópok a kínai és a szingapúri mintát próbálták ötvözni, és egy nagyon erős centralizált fejlesztő államot felépíteni. és ennek látszanak is az eredményei, különösen az infrastruktúra terén, a GDP növekedés terén. Az elmúlt most már lassan 30 évben az ország intenzíven fejlődik, rendre a 10 leggyorsabban növekvő gazdaság közt a világon. De természetesen ugye most nincsenek pontos statisztikák, most lennének lassan a cenzusnak az ideje, tehát 100-110 millió emberről van szó, ugye 1 millió négyzetkilométer 10 magyarországi terület. Nagyon nagyok az eltérések, tehát Addis Abebában felhőkarcolók vannak, plázák vannak, kínaiak most építettek ott villamost, modern autók vannak, tehát infrastruktúra van, kövezett utak vannak, vidéken meg helyenként óriási nyomor elmaradottság minden téren.
Nyilván ebben vannak a feszültségek.
Igen, illetve ugye Etiópia kapcsán egy nagyon furcsa formációról beszélünk, ez egy 80 etnikai csoport által lakott ország. Ugye a feszültség azon mindig ebből adódtak, hogy hogyan lehet 80 nagyon eltérő népet összetartani, ráadásul az ország hát körülbelül fele-fele keresztény muszlim, tehát még ezen a téren is nagy a megosztottság. Életmódban is nagyon az eltérések, a felföldön lakó, zömében földműveléssel, letelepült államtartással foglalkozó népek és a perifériák nomádjai között. Ugye ezért is került sokszor a tönk szélére Etiópia. Ugye az új rendszerben 91 után ők az úgynevezett etnikai föderalizmust találták ki, mint a csoda fegyvert ennek a kezelésére, ami azt jelenti, hogy 9 szövetségi államban, meg 2 szövetségi városra osztották az országot, és a nagyobb népek kaptak egy szövetségi államot, többé-kevésbé a szomálik, vagy az afarok, vagy az oromok, illetve a déli területeken, ahol sok kisebb etnikum él, őket egy szövetségi államnak a keretében a déli népek rakták be, és azon belül, amit tudom, zónákat ilyen etnikai alapon szervezték meg. És ugye mindig ez a nagy kérdés az etióp történelemben, hogy hogyan lehet ugye összetartani ennyire divers területet erővel lehet, de ugyanakkor, ha túl nagy az erő, akkor egy után pont ezért robban föl az egész. És az etnikai föderalizmus alatt ugye az EPRDF, ez a pártszövetség, ami irányítja Etiópiát, próbált egyre több autonómiát adni a helyi szövetségi tagállamoknak, elsősorban a gazdaság területén, meg az önigazgatásban. Viszont az elmúlt években az látszik, hogy ez néha már túl sok, tehát pont az egységes Etiópiának a létét
veszélyezteti
néha, mert hogy a szövetségi államok most már nem a központtal küzdenek, hanem például most, amit lehetett talán a hírekben is hallani, itt a szomáli és oromó népcsoportok kapcsán, ők egymás ellen küzdenek, gyakorlatilag két szövetségi államnak a népessége, hát alacsony intenzitású, de mégiscsak etnikai tisztogatásba kezdett, és halálos áldozatok száma nem olyan sok, pár száz az elmúlt hónapokban, viszont a menekültek száma az több százezer. A másik nagy kérdés Etiópia kapcsán, hogy a fejlesztő államnak a koncepció, tehát 91-ben hatalomra került politikai garnitúra, azért az alapvetően egy népcsoporthoz, a tigrinyákhoz köthető. Tehát Meles Zenawis, aki levezényelte ezt az átalakulást, tigrinya volt, és a haderő jelentős része, és a biztonsági erők jelentős része is tigrinya. Miközben ők az ország lakosságának 5-6%-át adják. És a legnagyobb népcsoport az oromók, senki nem tudja, hogy 40% körül vannak, ők egyre inkább azt szeretnék, hogy ez a nagyon centralizált hatalom az állam struktúrájában alakuljon át, kapjanak több hozzáférést a politikai szférához, az erőforrásokhoz, ugye a gazdasági pozíciókhoz. És ugye 2015 óta mennek a tiltakozások, az olimpián is emlékeznek a hallgatók, ugye az etióp futó ugye keresztbe rakta a kezét, ugye az oromó autonómiát szimbolizálandó. És ugye a folyamat az egész odáig elment, hogy 18 elején a miniszterelnök lemondott, Haile Mariam Desalegn, aki egyébként nem tigrinya volt, hanem volajta, de gyakorlatilag a tigrinya elitnek a kezében volt. És valóban megválasztotta az EPRDF-nek a központi bizottsága, majd a parlament egy oromó politikust, az Abiy Ahmedet, aki most alapvető reformokat szeretne meghirdetni. Végigjárta az összes, vagy hát még nem ért végre, de elkezdte végigjárni az összes szövetségi államot. Látszik, hogy nem akar vérbosszút, tehát a tigrinyáknál tigrinyelven szólalt meg, de elment a szomálikhoz, az oromókhoz, hangsúlyozza ugye az ország egységét, hogy Etiópia egy nép, akkor is, hogyha itt mindenki külön van, hangsúlyozza, hogy a fiataloknak előre kell lépniük, és hogy lehetőségeket akar teremteni. Ez a kulcskérdés, hogy Etiópia medián életkorán 18 év alatt van, és ugye ebből is van a konfliktus, tehát nagyon sokan kerülnek most már ki az egyetemekről Etiópiában, viszont a gazdaság növekedés ellenére nem tudja felszívni őket. Az államapparátus nem tudja felszívni őket, mert még a régi káderek közt vannak leosztva a kártyák, Nagyon nagy az elégedetlenség a fiatalok körében, munkát, jobb megélhetést akarnak. Ez az a generáció, ami már nem emlékszik a 80-as évekre. Nekik nincsenek erről tapasztalataik. A középkorú lakosság, az idősebbek azt mondják, ők valószínűleg elfogadnák a fennálló rendszert, mert fejlődés van, és van mit enni. De
ahhoz képest, ami esetleg
ami mondjuk a 80-as években volt, tehát hogy akik, amikor átélték a polgárháborút, és ugye ne felejtsük, hogy a 60-as években az Etiópia elég jól állt, 50-60-as, nagyon nagy volt a nemzetközi presztízse, tehát ők innen estek be aztán 70-80-as években, pont a polgárháború miatt. Tehát még az idősebb generáció azt mondaná, hogy jó, ez így, ne kapkodjunk, addig a fiataloknak, mivel nincsenek erről tapasztalatai, ők kimennek az utcára, és akkor demonstrálnak, és hát látjuk, hogy halálos áldozatok is vannak. Az abiják már ebből próbálja kifogni a szelet, ebből a vitorlából. A nagy kérdés a következő években, vagy időszakban az az lesz, hogy mennyire sikerül a tigrinya elitet kiszorítani a politikai életből, ők fogják ezt hagyni, vagy nem, mert a hadsereg jelentős része és a szolgálatok is még mindig a tigrinyák kezében vannak. Illetve a másik nagy kérdés, hogy a fejlesztő állam koncepcióban az látszik, hogy tehát ezekkel az óriási infrastruktúrális projektekkel egy ideig lehet ugye a fejlődést garantálni, de ha nem sikerül mondjuk a kis és középvállalkozásokat felfuttatni, ha nem sikerül az etiópokat leszedni ugye az államnak az emlőjéről és rábírni őket, hogy csinálják saját vállalkozásokat, saját befektetéseket, hogy fejleszik mondjuk a mezőgazdaságot, ahol még jelenleg is 5-600 éves módszerekkel folyik a földművelés, akkor ez a fejlesztő államkoncepció nem lesz képes tovább lépni.
Mégis ez lenne az, ami talán segítene megakadályozni az elvándorlás, nem?
Pontosan így van.
Oroslan, gorilla, macaco, vamos na moyo kenin. T-Rádió, ami felvizet.
Etiópia az egy hirtelen különös ország, mert egyrészt Etiópiából is jönnek el az emberek, és nem csak Európa fele, hanem ugye Közel-Kelet fele, ugye a Szaúd, Katar, az emírség nagyon sok etióp munkavállalót szív föl, és ugye mi mindig a földközi-tengeri útra figyelünk, hogy mennyien pusztulnak el, de hát az Ádeni-öbölön való átkelés, ami után ugye a polgárháborús Jemenbe érkeznek meg az emberek, ez legalább annyira halálos útvonal. Tehát egyrészt Etiópiában jönnek el az etiópok egy része, ugye ráadásul azért is egyébként, mert ugye Eritreából mindenkit befogadunk gyakorlatilag. A diktatúra miatt meg azért lőnek a határon, és akiket visszadoloncolnák, hát az halálos ítélet. Viszont ugye a határ másik oldalán, Észak-Etiópiában ugyanaz a népcsoport, tigrinyák és tigrék élnek, tehát nagyon sok eritreai idézőjelben menekült, az valójában etióp. És
nagyon csak annak vallja magát.
Csak annak vallja magát, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, tehát nincs az az ember, bocsánat, aki megállapítja, hogy etióp vagy eritreai állampolgárság. Ugye itt a Calais dzsungel kapcsán, ahol Franciaországban ugye lehet hallani, hogy itt néhány kelet-afrikai kutató is megfordult, és ők mondták az, hogy szerintük az ottani eritreaiaknak a fele az etióp minimum. Mert ugye az egy kis beszélgetéshez kiderül, hogy akkor te most tényleg Aszmarából jöttél, akkor tényleg mi a helyi újság, mik a hírek, és azért kiderülhet, hogy még sincsenek úgy képbe. Szumma szumárom, tehát, hogy egyrészt jönnek is el, másrészt Etiópia nagyon nagy befogadó, 1 millió menekült van az országban, és itt tényleg menekültekről van szó, tehát egyik oldalon ott van Dél-Szudán, a polgárháború, ami 13 órát tart, és nem látszik a vége, és ugye az országon belül is van 5 millió menekült, a környező országon most már több mint 2 millió menekült, és éhínség van. Ugye másik oldal ott van Szomália, ahonnan szintén jönnek, ugye ott van Eritreából is egy nagyon komoly menekült közösség, és ők is ott vannak az országban, és ők is egy részük ott marad, tehát a jelentős részük, másik részük továbbá, ugye csempészcsoportokon keresztül, tehát Etiópia kibocsátó is, befogadó is, meg tranzitország is.
Egy korábbi beszélgetésnél arról volt szó, hogy tulajdonképpen ilyen és ehhez hasonló okok miatt olyan mérhetetlen mennyiségű népvándorlási hullám indul majd el, ahol nagyon kevés esély van bármire azon kívül, hogy eldöntsük, hogy honnan engedünk be, vagy nem engedünk be embereket. A gyakorlat és a napi hírek nagyjából ebbe az irányba mutatnak. Ilyenkor hátradől a kutató, és azt mondja, hogy én megmondtam, sajnálkozik azon, hogy nem hallgatták meg időben, vagy mit csinál?
Hát egy picit lehet, hogy benne van a kutatóban, hogy megmondtam, de sajnálkozás, nem tudom. Én személyesen próbálom végezni a dolgomat, és reméljük, hogy ezek így becsatornázódnak a döntéshozatali szinten. Összességében azt látjuk, hogy a politika az a reakcióknak a tudománya, tehát nagyon nehéz, és vagy a művészete, nem tudom, és ez nem csak Magyarországon, mindent ezt látjuk, hogy nehéz hosszú távú stratégiákat fölépíteni és ezekhez alkalmazkodni. Kutatóként reméljük, hogy azért valamik így beszivárognak a döntéshozatal szintjére, és hogy ezek alkalmazásra is kerülnek. Nehéz ügyek ezek, és ez meg legyen a politikusok védelmére, tehát nyilván egy kutató az bizonyos szempontból tét nélkül tudja megtenni, vagy leírni a dolgokat. Egy politikusnak meg mégis az őt megválasztó közösség, és az őt nem megválasztó közösség felé is felelőssége van. Ráadásul ugye nekem kényelmes pozícióban, mert nekem csak Afrikához kellene többé-kevésbé értenem egy politikusnak, mert nem tudom, a nyugdíjrendszertől kezdve a transatlanti kapcsolatokon át a migrációig, ami azért egy elég széles körű portfólió. Az elmúlt években az látszik itt Magyarországon, ha csak a szűk szakmámat nézem, az, hogy a külgazdaság és külügyminisztérium meghirdette a déli nyitást, amiben azért nagy szerepe volt annak, hogy a magyar afrikanista közösség, és itt a civilekre és a kutatókra egyaránt gondolok a 2000-es évek elején, amikor ugye én még hátulgombolos voltam, ők nagyon nyomták azt, amikor gyakorlatilag ugye az euróatlanti integrációmat semmiféle, hát Afrikában senki nem foglalkozott, ez a kutatói közösség egy civil szféra volt, aki folyamatosan próbálta a külügyfele nyomni, hogy itt kellene valami, és azért ez eredménnyel jár. Tehát most már azért a külügyi szinten nem kell magyarázni azt, hogy Afrika miért fontos. Azért itt vannak eredmények. A migrációs válság kapcsán is azt látjuk, hogy például az, hogy Afrika fontos, ezt így felismerte a kormányzat, talán ebben is volt valamennyi szerepünk. Tehát az elmúlt években itt valamiféle változást látszik. Nyilván ez a folyamat hosszú távú, nem mentes a zsákutcáktól, optimistának kell lennünk.
Azokban az országban, ahol igazán komoly kihívást jelent a mindennapos megélhetés, a felső 10 000-nek, vagy az uralkodó osztálynak, vagy rétegnek, vagy nem tudom, hogy mondjam, és oda kell figyelni, hiszen ha nem figyel kellőképpen a tendenciákra, akkor előbb-utóbb ő is megszűnik. Talán ez egy picit ösztönző lehet arra, hogy minden országnak a saját elitje próbáljon meg megoldani valamit. Most ebben hogy állunk? Mondjuk Etiópiában, Ruandáról beszéltünk, hogy ott azért valamiféle változás, igen, pozitív változás van a gazdasági életben.
Igen, tehát alapvetően azért Afrikának a nagy szerencséje, meg a kontinensnek az átváltozása. Tehát azért nem csak Etiópia hagyta ott a polgárháborúkat, hanem Dél-Afrikában nincsenek fegyveres konfliktusok. Nyugat-Afrikában, ugye Mali és Nigéria északi rész, ugye Boko Haram kapcsán, ahol fegyveres konfliktus zajlik, de a többi államban, amik a 90-es években szitokszók voltak, gondoljuk, hogy Sierra Leone, Libéria, tehát ezek azért tovább léptek, és ebben nagyon fontos az, amit mondtál, hogy a helyi elit fölismerte azt, hogy a polgárháború van, a instabilitás van, ide senki nem fog jönni. Nem fognak jönni a befektetők, és ugye ezt én a hallgatóknak szoktam mondani, hogy egy jó dolog véres gyémántokkal kereskedni, de ennél sokkal kifizetődőbb és nagyobb profit van rajta, hogyha mondjuk, nem tudom, nyugati, vagy brazil, vagy indiai bányászati vállalatokkal állapodunk meg arról, hogy jöjjenek ide, és ipari mennyiségben bányásszák ki azokat az érceket, amikből kézműves módszerekkel, ugye a mennyiség csak töredékét tudják el, ne felejtsük, hogy kézműves mennyiség, ugye azt tudják kibányászni, amit mondjuk az emberek látnak, holott hogy az értek jelentős része az szabad szemmel nem, vagy alig látható, tehát a ipari módszerek, meg kémiai módszerek kellene, hogy ezeket kinyerjék belőle. És az afrikai élet erre rájött, saját jól felfogott érdeke miatt is, hogy nem beszélve arról, hogyha Dubai bankszámlát szeretnék nyitni, akkor nem árta, nem vagyok mondjuk elszankciós listán. És mégiscsak jobb, nem tudom, miniszterként, kormányzóként utazgatni a világba és shoppingolni, mint ugye hadúrként a New York Times cím oldalán szerepelni, bár ugye az is egy karrier lehetőség. Tehát erre az afrikai elit jelentős része rájött, arra is rájött, hogy muszáj lecsorgatni valamennyit a lakosságnak, azért, mert a telekommunikációs forradalom az Afrikán is végig söpört, tehát szemben mondjuk az előző évszázadokkal, amikor az emberek megszülettek az adott életkörülmények között, és meg is haltak azon életkörülmények között, anélkül, hogy nagyon hiányzott volna nekik bármi. Ma már mindenki látja, hogy szétnéznek, hogy ők hol tartanak, és mondjuk megnézik a neten, hogy mondjuk egy német család hol tart, hogy mik a lehetőségek. És ugye ezt már nem lehet elrejteni, ez egyértelmű a telekommunikációs forradalomnak az eredménye. Egyre többen tudnak külföldre is utazni a középosztályból is, nem csak a felső 10 000-ből, és az azt jelenti, hogy ott van a változásnak a kényszere. A probléma az alapvetően az, hogy még ekkora gazdasági eredmények mellett sem mindig tudják, hogy a népesség gyarapodás üteme miatt lekövetni ezeket a folyamatokat. És ugye például Etiópiában is az a probléma, hogy ugye egyetemet egyre többen végeznek, de ugye ez most friss tapasztalat volt, és friss infók azért, hogy ennek a színvonala nagyon eltérő. Tehát, hogy
Afrikában, országon belül.
Az országon belül is, igen, és hogy vannak nagyon jó egyetemek a kontinensen. Top 500-ban több például egyiptomi vagy dél-afrikai egyetem is bent van, de hogy hát vannak olyan egyetemek, amik meg mondjuk egy európai középiskola színvonalát sem érik el. És ugye abból a szempontból az individualizmus az a kontinensen is begyűrőzött, hogy mindenki szeretne tovább lépni, mindenki szeretné megvalósítani magát, és mindenki szeretne nagyon jól élni. De hogy ez a mondjuk a humán kapacitás nem mindig van meg, ugye a befektetések nem mindig vannak meg, az anyagi tőke nem mindig van meg, ugye ez társadalmi feszültségeket szül. Ugye ez az, amit a következő években az afrikai vezetőknek valahogy meg kell próbálniuk kezelni.
Visszatérve az alapkérdésre, kell-e tartanunk óriási mértékű migráns inváziótól?
Benne van a pakliban, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy nem lesz ilyen. A kontinens viszonylatában az látszik, hogy alapvetően a migrációs trendjei nem térnek el százalékos arányszámban más területek, tehát az afrikaiak 3%-a az, aki elhagyja a hazáját. Ez lehet, hogy egy picit fog nőni, meglátjuk, az is lehet, hogy csökken, most egyébként csökkent az arányszám. Viszont abszolút számokban, mivel nő a kontinens lakossága, ez egyre több, tehát ugye 1 milliárd embernél ez 30 millió embert jelent, és hogy 2050-re 2,5 milliárddal lesznek, most ugye 1,2, hogy ez már 70 millió embert fog jelenteni. És a többség Európa felé jön, ez biztos. Ez az egyik. A másik, amit nem látunk előre, tehát hogy nem tudjuk, hogy nem lesz-e Észak-Afrikában, vagy a Száhelben olyan típusú konfliktus, mint amit mondjuk Szíriában láttunk, és hogy ezek nem fognak-e milliós menekült hullámokat megindítani Európa fele. Líbia kapcsán azt látjuk, hogy továbbra is 600 000-től másfél millióig megy a szám, hogy hányan várakoznak ott. nagyon sok afrikai ugye egészen a jobb életreményében, nem azért, mert polgárháború van, vagy diktatúra, indul el Európa fele, illegális csatornákon keresztül. 10-15 évvel ezelőtt már többen mondták, ugye, hogy sőt, már régebben is, hogy előbb-utóbb Afrika sokkal nagyobb migrációs nyomás fog kifejteni Európa fele. Ugye ezt most Líbia összeomlása kapcsán láttuk. Az elmúlt másfél évben megint sikerült a számokat visszaszorítani, alapvetően tüneti kezelésekkel, tehát itt a Líbiával történt megállapodásokkal, a száháli országokkal történt megállapodásokkal, de hogy annyi ismeretlen van az egyenletben, nem tudjuk, hogy Egyiptom meddig tud stabil maradni, vagy nem, mert óriások a strukturális problémák. Nem tudjuk, hogy mi lesz Algériában, Marokkóban a következő 10 évben, mi lesz, hogy Algériában Bouteflika meghal, nem tudjuk, hogy lesz egy sima átmenet, vagy nem. Már pedig Algéria és Marokkó ugye kulcsszerepet játszik abban, hogy hát lezárja a határait. Én Nizserben az egy nőre jutó gyerekek száma az 7 fölött van. Ami azt fogja jelenteni, hogy meg fog majdnem 4-szereződni a lakosságszám a következő évtizedekben. Egy olyan országban, ami a Száhel legszárazabb részén és a Szaharában helyezkedik el. Tehát mit fog ez a sok ember ott csinálni? Ugye ezeket nem tudjuk. Tehát bízhatunk abban, hogy kínai, francia és brazil vállalatok óriási autógyárakat fognak oda telepíteni, de így ugye tenger nélküli országról lévén szó, ez nem biztos, hogy be fog következni.
Barsai Viktor, köszönöm szépen. Eddig tartott az Erkély, adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió, ahol otthon.